Induljunk ki abból, hogy senki nem szereti, hogyha a szerettei szenvednek. Így van-e? Tehát nem hiszem, hogy nyilván, hogyha kivéve, hogyha valami balhé van közöttünk, ugye összevesztünk a családtagjainkkal, a földi családdal, és lehet, hogy meg vagyunk kísértve, hogyha kisebb szenvedésben van részük, akkor hát megérdemelték, szenvedjenek. De amúgy ott van az emberben az, hogy azért nem örömmel látja, hogyha az ő szerettei szenvednek. És mégis mindenki részt vesz abban, hogy mindenki megtesz mindent azért, hogy az ő szerettei szenvedjenek. A legesleggdurvább az egészben az, hogy a szeretet nevében tesszük ezt. A szeretet nevében szenvedtetjük a szeretteinket. És azt mondjuk magunknak, elsősorban magunknak mondjuk ezt, jaj, hát szeretjük őket, na, valamit kéne tenni. Valami orvosságra lenne szükség, valami gyógymódra lenne szükség, hogy meghosszabbítsuk a szenvedésüket. De miért szenvednek a mi szeretteink? A hozzátartozóink miért szenvednek? Ezen elmerünk-e gondolkodni egészen pontosan? Merjük-e engedni, hogy a lélek kijelentse? Egyértelműen, hogy miért szenvednek a szeretteink, a hozzánk tartozó személyek, közeli személyek? Miért szenvednek? Miért kell szenvedjenek? Miért van az, hogy azok, akik a legközelebb vannak hozzánk, és akikkel, mondjam azt, hogy azonosítjuk magunkat valamilyen szinten, mert erről beszéltünk többször az elmúlt napokban, hogy ha megkérdik, hogy ki vagyok, vagy ki vagy te, akkor azt fogod mondani, amit tudsz magadról, hogy kinek a fia vagy, kinek a lánya vagy, kinek a testvére vagy, milyen munkahelyed van, milyen funkciód van, ezt fogod mondani. És ezek mind olyan attribútumok, mind olyan tényezők, amelyek mind elmúlnak. A kérdés az, hogy ki vagy nélkülük. Ez egy nagyon borzalmas kérdés. Nem merünk válaszolni erre a kérdésre. Mert nincs, amit válaszoljunk. Hogyha válaszolnánk el a kérdésre, akkor kéne hazudjunk. Ki vagy nélkülük? Ki vagyok én apám nélkül, anyám nélkül, a barátaim nélkül, a testvéreim nélkül, a munkahelyem nélkül, a gyermekeim nélkül? Ki vagyok én? Ugye, hogy nem mersz válaszolni erre a kérdésre. Miért szenvednek ezek az emberek? És miért fájdalmasabb néha az, hogyha a szeretteink szenvednek, mint az, hogyha mi szenvedünk? Azért, mert az emberrel meg tud történni az, hogy bekerül egy olyan érzéstelen vagy érzéketlen állapotban, hogy már nem számít neki a saját szenvedése. Vannak ilyen személyek, ez megtörténhet, ezt nem tudom, hogy nem akarom megmagyarázni, de vannak olyan személyek, hogy a saját szenvedésük nem igazán érinti meg őket. Nem tudnak már szenvedni. Viszont, amikor meglátják egy hozzuk közálló személynek a szenvedését, egy ártatlannak a szenvedését, az mindenkit megérint. Ez nyilván egyből megmagyarázza a Jézus szenvedését, hogy miért engedte meg Isten, hogy az ártatlan szenvedjen, és miért engedi meg most is, hogy az ártatlan gyermekek szenvedjenek. Az ártó felnőttek miatt, a fenevad felnőttek miatt, akik már annyira érzéketlenné váltak, hogy a saját bűneik miatt való szenvedésük már nem érinti meg őket, talán megérinti a gyermekeik szenvedése, és azáltal feltámadnak, azáltal szembesülnek, hogy valamit erőst elrontottak, és azáltal meg is menekülnek. Isten nem azért akarja, hogy a felnőtt szenvedjen a gyermekének, a gyermeke betegségének, a gyermeke szenvedésnek a látványától. Isten nem szenvedtetni akar minket, nem erről van szó, hanem arról, hogy azt a jégpalástot a szívem fel akarja törni, a kőszívet fel akarja puhítani, hogy a benne lévő gyermek, a lélek valamiképp megmeneküljön. Ezért engedi meg egy idő után az embereknek, hogy a hozzuk közel álló személyek szenvedjenek, mert az ő szenvedésük már nem érinti meg őket. Elvágja az ember a karját, a kezét levágja, baleset történik vele, főképp a mai modern világban. Sok lehetőség van arra, zsibbasztó, meg fájdalomcsillapító, meg minden. Tehát az ember el tudja kerülni a szembesülést. És ha nem is kerülnél a szembesülést, egyesek megszokták a fájdalmat, úgymond ilyen fakírok, tehát érzéketlenek, érzéstelenek. Viszont, hogyha látják az ártatlannak a szenvedését, akkor lehet, hogy az megtöri őket. És ez a lényeg, hogy törjön meg az ego, törjön meg a felnőtt, a kőszikla, a kő szikla a szívünk törjön meg, törjön szét, hogy legyen ósvér szívünk, puha szívünk, lágy szívünk, gyermetek szívünk, mert csak a gyermetek szívű lélek tud úgymond üdvözülni, megszabadulni ettől az elbukott világtól. Tehát miért szenvednek a szeretteink, a közeli emberek, miért kell lássuk azt? Azért, hogy az ő szenvedésük által, erről sokszor beszéltünk, többféle megközelítésből, rengetegszer beszéltünk, azt kéne mostan mondjam, hogy már unalmas a téma, de mégsem unalmas, hanem aktuális, nagyon is aktuális. Sajnos még olyan személyek is, akik megismerték Istent, még számukra is aktuális, mert noha hallották ezt, és értik az agyukkal, a szívükkel mégsem fogták fel, és rólunk van szó, és rólad van szó, mindenkiről szó van, hogy miattunk szenvednek a földi szeretteink, és mi mártírt csinálunk magunkból, és majd, hogy nem szenté avatjuk magunkat, mert úgy teszünk, mintha semmi közünk nem lenne az ő szenvedésükhöz. Úgy teszünk, hogyha aggódnánk értük, mint hogyha fájna nekünk, hogy ők szenvednek, de hogyha valóban fájna, akkor feltennénk azt a kérdést, hogy miért szenvednek, és a mindenható Isten megválaszolná a kérdést, hogy miattad szenvednek. A külső képek miattad szenvednek. Ahogy Ádám elbukott a paradicsomban, az Édenben, a külső képek, amiket ő látott, az ő testi szemeivel látott, ott megjelent a fájdalom, megjelent az elmúlás, addig nem volt elmúlás. A természetben is megjelent az elmúlás. Az évszakok váltakozása, az, hogy a növények is elhaltak, a fák is elhaltak, az állatok is elhaltak. Ez miatta történt, az ember, az elbukott ember miatt történt, hogy valamiképp ébredjen fel a halálos álmából, a mély álomból. De hogy megértsük még jobban, hogy miért szenvednek a szeretteink, a földiek, ugye, akikhez ragaszkodunk elvileg. Azért szenvednek, mert annyira bizonytalanok vagyunk mi, akik megismertük Isten kegyelmét, az ő jóságát. Még mindig annyira bizonytalanok vagyunk, hogy afelől, hogy hova tartozunk, hogy szükséges kívül a fájdalom képeit látnunk, a fájdalom és a szenvedés képeit látnunk, a hiába valóság képeit látnunk, szükséges, mert másképp mi is visszamennénk oda, de hogyha látjuk, hogy a szeretteink, a földiek, akikkel együtt nőttünk fel, vagy akikkel azonosultunk valamilyen mértékben, akiknek a nevével össze vagyunk mi is kapcsolva, hogyha látjuk, hogy milyen hiába való dolgokban vannak ők, milyen hazugságban vannak ők, akkor az valamelyest meggátolna, ha figyelnénk, megakadályozna abban, hogy kívánjunk visszamenni a régihez. Tehát, hogyha úgy érezném, hogy na most akkor már megismertem Istent, most már én is visszamehetek a régibe, kicsit még élvezni ezt a földi testi életet, akkor mi történik? Meglátom kívül, a családomban, a baráti körömben, a közösségemben, a városomban, meglátom a szenvedést, meglátom az ostobaságot, a hiába valóságot, és elrettenek. Azt mondom, hogy hú, meggondoltam magam, nem akarok visszamenni, nem akarok hátranézni, hanem megyek tovább ezen az úton. Tehát az, hogy látjuk a szeretteink, családtagjainknak a szenvedését, az elrettentő kéne legyen számunkra. Elrettentő, hogy látod, amikor a kutya vissza akar menni a hányásához, oda akar visszamenni abba az állapotba, hogyha balhé van a családomban, ha veszekednek egymással a családtagjaim, miattam veszekednek, hogy mutassák meg, hogy nekem ott már nincsen semmi keresnivalóm. Ezeket a borzalmas képeket kell lássam, mert hűtlen kutya vagyok. Hűtlen kutya vagyok. Nem elég nekem az élő Istennek a jelenléte, és annak az öröme. Nem elég nekem, mert elvileg bőségesen elegendő lehetne számomra az élő Isten szava, a mindennapi kenyér, amit kapok én minden nap, ahhoz, hogy ragaszkodjak hozzá, és ne nézzek hátra. Elég kéne az legyen nekem, de nem elég. Nem elég, mert annyira el volt torzulva a lelkem, amikor rám talált a mindenható, hogy egyszerűen még mindig megkísért a régi lelkem, az óember megkísért, hogy csak jó volna visszamenni, asszimilálódni, valahogy feltalálni magam ebben a világban. Aki feltalálja magát ebben a világban, nem fogja feltalálni magát az örökké valóságban, emberek. Aki szereti az ő életét itt a Földön, ebben az elbukott világban, sosem fogja meglátni Isten országát, emberek. Látjátok, hogy miért fontos ismerni Jézus szavait? Milyen elemi, elementális kísértések vannak? Mindenki meg van kísértve. Hát de béküljél meg, miért vagy mindenkivel ennyire összeférhetetlen? Hát nem lehet jól kijönni. És ugye ezt kaptad, Kornélia, te a napokban, hogy te békülni akartál, de emberi módon. Ugyunk rá, adjunk rá egy fél decit, kocincsunk, rendezünk egy zsúrt, ugye, egy bulit, és felejtsünk el mindent. De nem akarja Isten. Azt mondja mindenható, hogy inkább legyél haragban mindenkivel, akit nem érdekel az én országom, főképp azokkal, mindenkivel legyél haragban, mintsem, hogy te is elvesz. Mert nem tudhatod, hogy ő meg fog-e menekülni, ő fel fog-e kelni a halálos álmából, vagy nem. Nem akarja Isten, hogy mi balhézunk, akár a földiek, a családtagjainkkal, a barátainkkal, vagy senkivel. Nem erről van szó. De jobb nekünk haragban lenni mindenkivel, aki a világban van, és a világot élteti, és ahhoz ragaszkodik, és békességben lenni az élőisten szavával, mint hogy békességben lenni mindenkivel, mindenkinek megfelelni, és nem lenni békében a teremtőnkkel. Tehát az én szeretteim miattam szenvednek, sőt, még azok is, úgymond az utitársak, akiket utitársakul adott nekem a mindenható Isten, és akikkel egy úton vagyunk, egy lélek vezet minket, ők is miattam szenvednek. Hogyha, ugye tegnap beszéltem a gyávaságról, egyik barátom azt mondta, hogy Isten neki megmutatta, hogy ő a tökéletes langyosság, a tökéletes langyos. És igen, ez fájdalmas, neheztelés van a szívemben, emiatt. De megvizsgálom magamat, vagy egészen pontosan kívánom, hogy a lélek megvizsgáljon engemet. És látom azt, hogy igen, ellenszenvet vált ki belőlem a langyosság, a tökéletes langyosság, a gyávaság. Ellenszenvet vált ki belőlem is, engemet arra ösztönöz, arra motivál, hogy kívánjam azt a tüzet a szívemben, amit kaptam, amikor Krisztushoz fordultam. Tehát ha netán valamelyik megbotlik közülünk, nekem az fájó, nagyon fáj, de arra motivál engemet, hogy legyek hűséges, ne nézzek hátra, hogy fájjon, annyira fájjon, hogy ne akarjak hátra nézni. Hogyha azt látom, hogy tegyük fel, Kornélia, vagy Tibor, vagy bármelyikünk megbotlik, és visszafelé akar menni, az nekem kell fájjon ahhoz, hogy ne legyek megkísértve azzal, hogy visszaforduljak. Tehát miattam szenved, ha valaki elbukik közülünk, miattam bukik el az én puhányságom, az én lagymatagságom, az én hűtlenségem miatt bukik el, hogy meglássam annak a képeit kívül, hogy megundorodjak attól, és hogy azt mondjam, hogy Uram, irgalmaz, mert ez rólam szól. Tehát nem elég nekünk Isten kegyelme, nem elég nekünk az igazság, a kijelentett igazság, amiben élet van, szerelem van, életöröm van, nekünk az nem elég. Még mindig kell lássuk a fájdalom képeit odakinn, a balhé és a háború képeit még mindig kell lássuk odakinn, mert hűtlenek vagyunk, nem elég nekünk a mindennapi kenyér, kell egy kicsi moslék is, még mindig a disznók vájujából, és emiatt kell lássam a fájdalom képeit, mert lehet, hogyha visszafordulok, hátat fordítok az igazságnak, Isten lelkének, egy idő után már nem fog zavarni. Nem fog zavarni az, hogy akár a szeretteim, akár a barátaim, akár az utitársaim belementek a langyosba, és benne vannak, és jól vannak, belemennek ebbe a jó istenezésbe, kicsi Isten, kicsi világ, úgy finom vegyesen, ugye vegyítjük a kettőt egymással. Már nem fog zavarni. Miért? Mert már kezdtem én is bevakulni. És akkor már nem fog zavarni engemet sem. Teljesen megbékülök azzal, hogy jó az úgy, hogy néha úgy alkalomottán, havonta kétszer-háromszor, ha eszünkbe jut, akkor majd megemlítjük Isten nevét, hogy jaj, emlékszel, régebb milyen csodák történtek meg minden, és azzal szépen csináljuk tovább, szolgáljuk tovább a sátánt, a testet, az ördögöt. Miattam szenved az egész világ. Miattam. Én vagyok felelős a világ szenvedéséért. egyedül. Én azzal fogok elszámolni, azzal kell elszámoljak, amit az én szemeim láttak. Az én szemeim miért gonoszok? Az én szemeim miért nem? Miért kell gonoszságot lássanak? Fájdalmat lássanak? Balhét lássanak? Csúnya és gonosz dolgot kell lássanak az én szemeim? Miért? Azért, mert az én szemeim nem ragaszkodtak a Krisztus dicsőségéhez. Ezért. Ezért. Tehát lehet nyugodtan vinni ananász kompótot a szeretteinknek a kórházba, meg lehet nekik mondani üres, hazug szavakat, hogy jó, hadd el, ne törődj, meggyógyulsz, vagy tudom én mi, valami lesz veled. Mert az ember ugye nem meri kimondani azt, amit érez. Hát az igazság az, hogy elég rossz állapotban vagy, neked nem már sok van hátra. Apámnak sem ezt mondták. Egyfolytában azt mondták, hogy jó, Pista, hát jössz majd vissza, menjünk, csináljuk ugyanazt tovább, amit eddig is csináltunk. Ezt mondták apámnak is. A képébe hazudtak az ő barátai. Sorba álltak az ajtó előtt, bementek, és mindenki a képébe hazudott. Éppen szembe nem köpték, de szembe köpték ugye a hazugsággal. Fertőzték a lelkét élete végéig. Mindenki hazudott neki. Senki nem akart szembesülni azzal, hogy ők is azon az úton vannak, ők is abba az irányba mennek. Rájuk is ez a sors vár. Senki nem akart tisztánlátást, hogy meglássa, hogy miről szól az ő szenvedése, hogy az nem csak az ő szenvedése, hanem minden testi gondolattal megkötözött embernek a szenvedése, mindenkinek az a sorsa. Mindenki hazudott a szeretet és a barátság nevében. Ezt nevezzük mi szeretetnek, barátságnak, családiasságnak. Ezt ünnepeljük hétvégenként ugye együtt, lakomával, poénokkal, meg minden, eszünk, iszunk, és örülünk annak, hogy ahhoz képest, hogy kikerültünk az Édenből, jól megoldottuk, na, néha összejövünk, és egymást megvigasztaljuk a magunk módján, ugye, emberi módon, és beintünk a mindenhatónak, hogy igazából nincs nekünk szükségünk arra, amiről te beszélsz. Jézus által. Hát mi itt jól vagyunk, köszönjük szépen. Van, amit megegyünk, amit felvegyünk, van pénzünk, van szórakozási lehetőség, minden van. Minek nekünk az, amit te nekünk mondtál. És így kövéredik vissza a szívünk, így jön vissza ugye a kőszívűség belénk, és így menjünk, így tud az ember újból megtérni, a lelkiekből megtérni a testiekbe. Erre mondja Pál apostol, hogy ó, ti, hogy mondta, ki igézett meg titeket? Ki igézett meg titeket? Miért csináltok ezt? Miért vagytok megbalondulva? Amit lélekben elkezdhetek, testben akarjátok befejezni. Vissza akartok menni a törvénybe? Hát a törvénytől törtetek meg. Azt tört meg titeket a törvény. A bűn miatt törvényre volt szükségetek. Most visszamentek a bűnbe és a törvénybe. Mert megkívánjátok a régit, mint a kutya hányását. Emlékszem, és kívánom, hogy mindenki emlékezzen, ha valaki ezt megélte. Azokhoz beszélek mostan nyilván, akik már találkoztak az élő Isten kegyelmével, a feltámadás valóságával, azokhoz szólok, hogy aki teheti, emlékezzen vissza az első szerelemre. Az első szerelem, amikor találkoztál avval a felismeréssel, avval a kijelentéssel a szívedben, hogy tényleg feltámadt, ez nem vicc, ez nem csak Biblia, ez nem csak vallás. Tényleg feltámadt, legyőzte a halált, tényleg megérintett, tényleg megbocsátotta a bűneimet, tényleg levette a terheimet, tényleg szabaddá tett, és megteltél szerelemmel, és érezted, hogy semmi nem fontos, semmi nem számít számodra, semmi az ég adta világon. Csak az fontos, hogy vele lehess, mert jó vele, és mert jó vele, ez bőségesen elegendő lenne egy hűséges embernek arra, hogy legyőzze teljesen a testet, és akkor, amikor Isten akarja, akkor szabad lélekként repüljön fel az égbe, a mennyek országába. Ez bőségesen elegendő lehetne. Az igazság szerelme, drága emberek. De. Van egy rakás, de. Ennél őszintébben nem fogalmazhattam volna. Egymás után három, de. Harmadszor is, de. Jön a világ kívülről megkísért, a szemeinken keresztül. Egy jó ígéret, egy jó látvány, egy jó meghívás, és hát azért, nekik is kedvezzünk, hát ne érezzék magukat hülyén, egyedül, pedig pont arra lenne szükségük. Érezzék magukat egyedül, szomorodjon meg a szívében, hogy az ő élete nem a legjobb úton van, rossz irányba halad az ő élete, ugyanazt ismételgeti már 20 éve, 50 éve, 60 éve, Nincs a lelkében már öröm, nincsen megújulás, nincsen lelkesedés. Azzal kéne szembesüljön, és akkor jövök én Isten nevében, vagy Jézus nevében, és benne tartom itt a langyosba. Ne törődj, úgy is jó, hogy te csinálod. Úgy is jó. Éljél továbbra is a testért. Éljél továbbra is a rothadásért. Legyél egy, válj egyé, és legyél egy a rothadással. És mindezt a szeretet, a családiasság, a családi béke, a kedvesség, az illem és az udvariasság nevében. Na, ezt teszi az ember. Ezt tesszük mi. Miért szenvednek a szeretteid a földön? Miért vannak fájdalomban? Miért kell gyötrődjenek? Miért kell te azt lássad? Azért, mert nem elég számodra az igazság jelenléte az életedben. Az nem elég. Nem kívánjuk eléggé a hűséget, hogy legyünk hűségesek. Szüntelen szerelemben, mondanám azt, hogy imában, igen, imában, szüntelen lélekben, szüntelen szerelemben. Amikor Isten megengedte a földi szerelmet, akkor mikor volt az a pont, ami az első szerelemben, abban a bódultságban, mikor volt az a pont, amikor megfeledkeztél arról, hogy szereted azt a férfit, vagy szereted azt a nőt, mikor volt, volt-e ilyen pont az életedben? Ugye, hogy nem volt. Nem tudtad elfele, éjjel-nappal vele voltál, ábrándoztál. Pedig, hogy igazából nem vált be, mert van bizonyítékod arra, hogy nem vált be. Okozott neked fájdalmat, csalódást, meg mindent, és te is neki. Nem vált be, de mégis mennyire meg voltál ittasodva. Nem feledkeztél meg a szerelemről egy percig sem. Kaja sem kellett. Enni, fiam, gyere kajálni. Jaj, nem vagyok éhes. Anyuka tudta, hogy igen, persze, értem, szerelmes vagy. Aki szerelmes, nem éhes, az jól van lakva, emberek. És ugyanígy, aki megismerte az élő Isten szavát, a vőlegényt, a Krisztust, és szerelmes belé, és ragaszkodik hozzá, és kívánja a hűséget az ő szívébe, az nem éhes, az jól lakott, és minden nap kapja a mindennapi kenyeret, és nem kell miatta szenvedjen senki, sem az ő földi családjában, sem a szomszédos országban, sehol, sem a televízióban, sehol nem kell szenvedjenek, nem kell lássa a szenvedés képét, mert bőségesen elég neki az Isten kegyelme. Miattad szenved az egész világ, miattam szenved mindenki, és még le is nézem őket, a szenvedőket. Jaj, milyen idióták, milyen bolondok, megint a hülyeség, megint a hiába valóság. Miattad van, ne nézd le őket, mert másképp megkívánnád azt az állapotot, ahol korábban voltál, és vissza akarnál menni a testbe, ahogy mondta Pál apostol, hogy amit lélekben kezdtél el, testben akarnád befejezni. Ezt mondja az élő Isten. Miért látok fájdalmat, szenvedést odakin? Mert gonoszok az én szemeim, mert az én szemeim nem arra néznek, aki a tengeren járt, és még mindig ottan jár. Nem vegyül össze a tengere, a népek, nem süllyed el a népek tengerébe, a félelembe, a kétségbe, a földhöz ragadtságba, a testiségbe. Nem süllyed el. A tengeren jár, és felmegy az égig, és visszajön. Megment valakit, és újból felmegy az égig, felviszi azt. Hogyha ránézünk, akkor nem kell visszasüllyedjünk a tengerbe, és nem kell lássuk a szenvedés képeit. Kell nekünk folyton háború, valami gyalázat, valami gonoszság, valami undorító ahhoz, hogy ragaszkodjunk a mennyek országához, vagy elegendő a mennyek országa önmagában, hogy ragaszkodjunk ahhoz, és örömünk legyen abban, hogy benne lehetünk, és azt szerint élhetjük az életünket.
Egyfolytában hallok tőlük az a folyamatos, ugye, panaszkodás a párkapcsolattal kapcsolatban. Tehát mondhatni azt, hogy egyikőjüknek sem felhűtlen a párkapcsolata körülöttem, és ugye mind nálam talál be. És hát az az igazság, hogy én is meg vagyok, illetve most látom azt, hogy mennyire meg vagyok kísértve, és hogy miért történik. Mert valójában ugye ez miattam történik. Mert ezt kell, hogy lássák a szemeim ahhoz, hogy úgymond ne sétáljak abba bele. Mert mi történne, ha magam körül ugye azt látnám, hogy neki is milyen jó, és a másik is boldogan él, és a harmadik is teljesen boldogan él, akkor mi lenne? Hát akkor én úgy sétálnák innen vissza a párkapcsolati kérdésbe, hogy tehát gondolkodás nélkül, és sőt, még felhasználnám Isten nevét is, hogy na hát akkor nekem akkor még jobb lesz, mint a tietek, mert én aztán majd Isten segítségével fogok belesétálni a párkapcsolatba, és ezt most nem azért mondom, hogy valakit is kárhoztassak azért, mert ugye párkapcsolatban él, csak én így tudom magamról, hogy nekem ez mekkora dilemma volt, amikor ráléptem erre az útra, és ugye előtte is magyarul ez okozta a vesztemet is, tehát emiatt kerültem szinte úgymond majdnem az öngyilkosság szélére, és aztán miután ráléptem erre az útra, akkor ismételtem meg voltam kísértve, hogy na jó, akkor most már csináljuk, csak akkor most már Istennel, és akkor minden tökéletes lesz. És valahogy ugye mindig azt látom, tehát olyan erőteljesen látom azt, hogy, és ráadásul ki is mondtam ezt, mert ugye mindenki azért piszkál ugye engem, hogy hát ez nem normális dolog, hogy egyedül vagyok is. Hát meg kell, hogy valljam, hogy megkísért engem a gondolat, hogy lehet, hogy tényleg, lehet, hogy hiába ott vannak a Jézus szavai, és hiába kijelentette már annyiszor ezt a dolgot, és tanított, és annyira gyönyörűségesen végigvitt ezeken a dolgokon, ezzel a párkapcsolattal, párkapcsolati dolgokon, és megmutatta számtalan képben, számtalan bizonyságban, megértésben és mindenben, hogy ő az az igazi társ, tehát maga Krisztus az igazi társ, az igaz vőlegény, és hogy valójában ugye van párom, tehát ő az én igaz párom, mégis ugye itt vagyok, és hajlamos vagyok arra, hogy eltekintek ettől. Na de, hogyha, amit az előbb is mondottam, hogyha azt látnám, hogy körülöttem az emberek micsoda jó boldogságban élnek, és milyen felhőtlen kapcsolatban, akkor Isten nevében mennék, és keresném, és kutatnám tovább ugye a társat, és mennék bele a paráznaságba. Tehát szó szerint ki lehet mondani azt, hogy miért van az, hogy a körülöttem lévő embereknek, akiket elvileg ugye a legjobban szeretek, szinte ugye nem igazán jó a párkapcsolatuk. Hát miattam? Azért, hogy nekem mutassanak egy, hogy engem megtartsanak ezek a képek. És ugye számtalanszor, tehát többször ki is mondhattam nekik, ez az érdekes, hogy ki is mondhattam nekik, hogy hát minek nekem párkapcsolat, mikor látom a tieteket. De ezt így szó szerint mindenkinek, tehát mind a négy legközelebb hozzám álló embernek kimondtam azt, hogy minek nekem párkapcsolat, amikor látom a tieteket, és egyáltalán nem óhajtom azt. Tehát egyértelmű, hogy miattam történik. Miattam történik az, hogy ők szenvednek. Most teljesen mindegy, hogy párkapcsolatban én most ezt hoztam fel, de akár betegségben, vagy bármilyen más szenvedésben, ha benne vannak. Miattam történik, hogy én még csak véletlenül se óhajtsak és vágyjak vissza ugye abba az állapotba, mert Isten látja a lelkemet azt, hogy mennyire kísérthető vagyok, és mennyire kísérthető lennék, tegyük fel ezáltal, és bármi más által. Hogy hát ennyit adott ezzel kapcsolatosan a lélek, egyértelmű az, hogy minden, tehát igen, hogyha ezt a lélek kijelenti az ember számára, hogy miattunk van a szenvedés, és valójában azért, hogy Isten megtartsa a mi lelkünket, és hogy a külvilágban miattunk történik minden, az egy óriási botrány, tehát így az embernek, tehát a test az egyből menekülne. És én is úgy voltam ezzel a dologgal, hogy még ugye osztottam nekik az észt, és igen, úgy, ahogy mondtad, le is néztem őket, hogy hát nézd meg, hát minek neked párkapcsolat, meg ugye Isten nevét is belevettem, és próbáltam azzal alátámasztani. És na, hát itt meg kibújik a szög a zsákból, hogy hát miattam van tulajdonképpen. Tehát ne nézzem le őket egyáltalán, mert miattam szenvednek. minden miattam történik. Azért, hogy a szemeim felnyíljanak, és végre megfogalmazódjon már bennem egyszer a kérdés, hogy Istenem, miért történik ez? Csak az a baj, hogy ez a kérdés, ugye ez nem igazán szokott megfogalmazódni az emberekben, még bennünk se mindig.
Na hát nem akarom ugyanazt elmondani, amit elmondtam reggel, hogy miért szebbek a nők, mint a férfiak, abban el van mondva elejtő végig, hogy mit mond Isten, mit mond Krisztus erről a dologról. Tehát itt nem arról van szó, hogy a házasság ellen beszélnénk, mert azt mondja Isten, hogy akit úgy talált az Úr, tehát házasságban maradjon úgy, ha valaki szabad volt, vagyis akár parál, mert senki nem volt itten szabad, én sem voltam szabad, mert a bűn rabságában voltam. Tehát látszólag voltam én szabad. A bűn rabságában voltam. Tehát nem voltam házasságban, paráznaságban voltam. Akkor maradjon úgy az ember, mindenki, ugye, ahogy őt Isten találta. És onnantól kezdve, ugye ő majd alakítani fogja a sorsunkat, hogyha valakit házasságban talált, senki ne vagy. Ez amúgy történik egyébként, tehát borzalmas, hogy erről beszélünk, de úgy néz ki, hogy kell is erről beszélni, mert ez történik. Sőt, meg vannak kísértve az emberek, hogy a régi házastársukat elhagyják egy jó keresztény házasságért. Ilyenek történnek, ilyen fertelmes bűnök történnek. Holott elmondja Isten, hogy Krisztusban nincs házasság, sőt, akik házasságban voltak, és megkapták azt a kegyelmet, hogy mindketten újjászülettek, ők is elváltoznak, gyermekivé válnak. Isten leveszi róluk a parázasságot, a testiséget, és gyermekké teszi őket. És úgy végzik be, tehát úgy kezdődött az útjuk, mint házastársak, ugye a testiség miatt, és úgy végződik az útjuk, hogy mint két gyermek, két játszótárs, abból az állapotból mennek át az örökké valóságba, ami gyönyörűséges. Na, és ugye elmondtam azt is, hogy amikor az ember, ugye, mert azt mondja Pál apostol, hogy aki megteheti, maradjon úgy, ahogy őt Isten elhívta. Isten nem károsztatja azt, aki megházasodik, vagy férhez megy, vagy, de azt is elmondja, hogy értelmen be fog vakulni, le van írva, tehát lepel fog borulni az ő szemeire, annak a férfinak és annak a nőnek, aki megházasodik, mert visszamegy a törvény alá, mert különben nem tudná elviselni azt, hogy egyik szemével látja Isten dicsőségét, és a másik szemével meglátja azt a hiába valóságot, amiben ő visszament. Tehát annyira gyötrődne, hogy fennáll annak is a veszélye, hogy öngyilkos lesz. Ezért Isten megengedje, ez is még kegyelem, megengedi a vakságot, hogy lepel boruljon a szemeinkre, és visszamenjünk a törvény alá, akár Krisztus nevében is. De Krisztus nevében nem törvény van, hanem kegyelem és igazság. Na, de ez csak úgy zárójelben, mert ezt ugye már sokszor elmondhattam, ma reggel is erről beszéltem egyébként, de erről a témáról, hogy miért szebbek a nők, mint a férfiak, vagy valami ilyesmi a címe. Tehát még az sem biztos, hogy úgy igazából a különböző kapcsolatok, amiket ugye láthatunk a világban, lehet, hogy nem épp olyan borzalmasak, mert Isten őket is megvigasztalja, mert nem akar, hogy a lelkük elvesse, megvigasztalja őket. Viszont nekünk fontos azt látnunk, mert ha nem azt látnánk, akkor visszamennénk a testbe mi is, és azt a hatalmas munkát, amit elvégzett a mindenható Isten a mi lelkünkben, azt kidobnánk az ablakon, szembeköpnénk a keresztet újból. És arról tesznénk bizonyságot, hogy nekünk nem elég az ő kegyelme. Hazudott ő nekünk, nem elég nekünk az ő kegyelme. Hogyha ezt tennénk, ezt cselekednénk. És még azt is megengedte a mindenható Isten, hogy egyesek ugye megházasodjanak, viszont ugye mivel abban hittek, Isten megengedte azt, de megengedte annak a következményét is. Azt is megengedte, és én azt mondom, hogy aki ezt hallja, és kíván megszabadulni a törvény átkától, azt megteheti úgy, hogy őszintén megvallja, bizonságot tesz arról, hogy ez történt velem, és igen, visszamentem, elbuktam, de ez lett a következménye. Mert tényleg az van, hogy miután a Krisztus kegyelmét megismerték egyesek, visszamennek ugye a törvénybe, és elkezdik a törvényt dicsőíteni, elkezdik idealizálni a házasságot, a keresztény házasságot, és emiatt olyan fájdalomban, olyan fertelmes szenvedésekben van részük, amit jóformán ki sem lehet mondani, hogyha szépen szerényen visszamentek volna, megalázták volna magukat, és belátták volna, hogy egyszerűen ők nem bírták a test miatt, visszamentek abba a törvénybe, akkor Isten megtartaná őket a törvényben, és újjá is szülni őket, felébreszteni őket ugye a halálból. De mivel elkezdték bálványozni a házasságot, a törvényt, ezért Isten nem tudja azt megcsinálni, mert akkor ugye hazugságot üzenne nekünk, tehát hazugságot mutatna azáltal azoknak, akik ugye keresik, hogy akkor most vajon, hogy kell ezt csinálni, mi a helyes. Erről többször beszéltem, hogy azok szenvednek a legjobban a házasságban, akik Isten nevében elkezdték a házasságot bálványozni, idealizálni és reklámozni és hirdetni, mert pontosan emiatt a képmutatás miatt, amit az emberek csinálnak, amit csinálunk, nagyon sokan öngyilkosok lesznek, tehát hozzájárulunk ahhoz, hogy egyesek, akiknek az életük éppen úgy nem sikerült, mint nekünk, és magukra maradtak, tegyük fel, elváltak tőlük, vagy ők ugye hagyták el a hitvesüket, vagy valamilyen tragédia érte, és látja a Facebookon a hazug képeket, hogy mindenki milyen boldog, a Facebookon hangsúlyozom, azáltal azt mondja, hogy csak én rontottam az életemet, és meg is öngyilkos lesz. Tehát a hazug képmutatással, és mondom, hangsúlyozom, az elbukott állapotnak az istenítésével, bálványozásával, a házasság bálványozásával csapjuk be az embertársainkat. És hangsúlyozom, Isten megengedte. Nem az ellen beszélek, mert tudta, hogy testiek vagyunk, és ragaszkodunk a testi örömökhöz. Nem tudjuk azt elengedni egyből. Mivel, hogy nem voltunk hűségesek, nem teltünk meg annyira a lélek örömeivel, hogy azt mondjuk, hogy kész, legyőztük a testet, most már nincsen szükségünk arra, hanem maradunk a lelkieknél. És akkor visszamegyünk, és elkezdjük bálványozni azt, ami elbukott állapot, Édenen kívüli állapot, amiről tisztán le van írva Mózes könyvében, hogy mi az, hogy a férfi és a nő megkívánták egymást, összeesküdtek, elfordultak, úgymond a mindenhatótól, és a saját maguk útjára léptek. Tényleg borzalmas egyébként, tehát én szégyellem magamat, megmondom őszintén, szégyellem magamat, mert én is látom, a szemeim nekem is látják azt, hogy mi történik a világban. Az én szemeim is kell lássák azt. És miért? Hát azért, mert a szemeim elmennek vakációzni. Elmennek vakációra. Kicsit visszamegy a világba az én testem, és picit megünnepli a régieket, ugye. És mivel, hogy én ugye Istenről beszéltem mostanig, adok egy hamis visszaigazolást a szeretteim számára is, hogy úgy igazából minden rendben van, minden teljesen oké, úgy, ahogy van, hogy csináljátok. Mert ugye, hogyha én azt mondom, hogy Istenhez tartozom, és egyetértésben, összhangban vagyok velük, azáltal én már hazudok nekik, tehát Isten nevében, Isten nevét hazuggá teszem. Pedig azt kell cselekedjem, hogyha a találkozás fentről van elrendelve, ha a találkozás fentről van elrendelve, hogy igen, találkozzak a régekkel, valamelyik családtagommal, akkor bizonságot teszek az igazságról, úgy, ahogy Isten adja, és amiben talán meg fog ütközni, talán meg fog rám sértődni, meg fog rám haragudni, de a lelke megmenekül. Ez kéne történjen. És ehelyett én, aki Istenről beszélek, folyton visszamegyek hozzá, és úgy teszek, mintha teljes egyetértésben élnénk, lennénk egymással. A régi barátokkal, a régi családtagokkal, a régi közeggel, tehát elhitetem velük az, hogy minden oké, tehát ugyanazt gondoljuk mind a ketten, holott nem így van, és az én kompromisszumom miatt én veszélyezhetem az ő lelküket. Ezt csinálom. Pedig, hogyha én végezném hűségesen a dolgomat, lélekben lennék, szerelemben lennék, és csinálnám azt, amit Isten mond, akkor Isten megdicsőítene a cselekedeteim mellé, adná az ő erejét, a csodát, a jeleket, és hallaná mindenki, hogy itten valami történik ennél az embernél. És akkor lehet, hogy összeomlana ő is, a régi családtag, a bűn miatt, a saját gondolkodása miatt, a saját tervei miatt, ő is összeomlana, mint ahogy én is összeomlottam. És akkor megkeresne, hogy te, Attila, akkor hogy is van az, amit mondtál a múltkor? És akkor elmondaná, és megmenekülne. De így, hogy én Istenről beszélek, és vele vállalok közösséget folyamatosan, elhitetem vele, hogy egy véleményen vagyunk. És ezáltal becsapom őt, a szeretet, a kedvesség, mint mondtam, az udvariasság, az illem, a családiasság nevében. És következő héten látom, hogy szenved szegény. brutálisan szenved, valamilyen durva betegsége van éppenséggel, vagy valami történt vele, és nem értjük, hogy miért. Hát a múltkor is olyan jól beszélgettünk, olyan jó, mindenről szó volt, mindenről. A pingvinekről, a globális felmelegedésről, kicsi Isten is volt benne, minden volt benne. És a másik haldoklik, keményen kell szenvedjen az én bűnöm miatt. Úgy érzem, erről fontos beszélni, most ez nem egy olyan téma, amit mondjam, azt a világi ember megérthet, aki még nem hallott, vagy nem kérte, hallotta, hogy van újjászületés, de nem kérte Istentől, nem kívánta, hogy ez vele is megtörténjen. Ez nem értheti. Azt hiszi, hogy ez bolondság, hülyeség. És az ilyen emberre ugye sajnos meg kell történjen, de akkor ne asszisztáljunk legalább, ne asszisztáljunk. És erről többször beszéltem, hogy Jézus nem győzködte az anyját, egyfolytában Máriát, hogy Mária, térjél meg, ha nem térsz meg, akkor el fogsz kározni. Elmondott egyszer, kétszer, ahányszor, elmondhatta néhányszor, és ment és végezte a dolgát. Az atyának a szavában maradt, és Mária hallotta mindenkitől, hogy mik történnek az ő fia körül, és ő is kíváncsi volt. Ő akart oda menni a fiához, hogy megnézze, mi történik az ő fiával, és látta Isten dicsőségét az ő fiában. De ha én folyton közösséget vállalok, úgymond, folyton visszamegyek hozzá, és elcsevegünk ott a múltról, a régiekről, meg a földiekről, meg mindenről, mindenki azt fogja hinni, hogy minden rendben van. Holott nincsen rendben, mert el kell érjen minden ember a teljes összeomlás küszöbéig, a teljes összeomlásig, amikor belátja, hogy az ő terve, az ő gondolata, az ő minden elképzelése hiába való volt, s hazugság volt, és fájdalmat szült számára. Ez meg kell történjen, de az udvariassággal, az emberi kedvességgel, az emberi szeretettel ezt én megakadályozom. És akkor majd sopánkodok, hogy jaj, hogy szenved az én apukám, vagy az anyukám, vagy a komámasszony, hogy szenved? Miattad szenved? A paráznaságot, a lelki paráznaság miatt szenved. Mert Isten nevében kárt teszel az ő lelkében, az ő életében. Isten nevében. Neki Isten megbocsát, mert ő tudatlan. Ő nem tudja, miről, de te tudod, te hallottad. Te szándékosan szembe mész a teremtőd szavával. Nem azt teszed, amit ő mond neked, hanem folyton kompromisszumot keresel, hogy mindenki jól lakjon, ugye mindenkinek megfeleljen az igazság. És egy olyan igazságot tálalsz ugye a viselkedéseddel, amely az éppen csak arra elegendő, hogy kinyírja őket. Megbetegítse és kinyírja őket. Megmondom őszintén, hogy ilyen dolgokat láthattam meg is, és fájdalmas szembesülni azzal, hogy én részt vettem a földi családtagjaim akár, földi barátaim, szeretteim szenvedésébe. Én fogtam a tört a kezembe, és döfködtem a hátukba. Azáltal, hogy Isten nevében belementem a földi játszmákba, a fölösleges földi játszmákba, a langyos beszélgetésekbe. Én tettem azt emberek. Én vagyok a bűnös ezért is. Úgyhogy Isten könyörüljön rajtam, és könyörül is nyilván, de akkor fontos nekem is eldönteni, mindannyiunknak eldönteni, hogy akkor kihez tartozunk, kinek engedünk, hogyan akarjuk a jót cselekedni, úgy-e, ahogy azt tőlünk ők elvárják, test szerinte, mert ő nem tudja a lélek szerint elvárni a jót tőled. Érthető? Ő nem is tudja, hogy van olyan, mert még nem igazán tapasztalta. Ő, hogyha elvárja, hogy jót cselekedjél vele, azt ő testi módon várja el. Ha te meg testi módon az ő elvárása szerint jót cselekedsz vele, akkor belementél a játszmájába. Mint hogy a múltkor én belementem, és elmondtam nektek, hogy a vér nem tudom, hogy hány helyen folyt belőle. Belementem a jóságba, és tényleg szívességet tettem. Szívesen tettem, mert szeretem a barátomat, vagyis a rokonomat. És úgy éreztem, úgy gondoltam én, hogy megtehetem. És ezáltal belementem az ő játszmájába. Nem kérdeztem meg a lelket, hogy atyám, ez jó ötlet, vagy csináljuk ezt, ne csináljuk. A saját fejem szerint belementem az ő földi dolgaiba. És borzalmas szembesülések, borzalmas képek jöttek kívülről. Egyértelműen jelezvén az, hogy test szerint döntöttem. És azáltal gyilkoltam. A mennyek országában ez már gyilkosság. Ilyen nem történhet meg. Egy ilyen hiba, hogy én test szerint döntök, mert testem sem lesz ilyen testem akkor. És én már most kéne úgymond úgy éljek, úgy létezzek, mindannyian, ahogy ott létezünk, hogy lélek szerint fölösleges dolgokban nem menjünk bele, nem test szerint emberi, mert az embernek az összes fogalomtára, összes fogalma az ő fogalomtárában mind el van torzulva. A szeretet, a segítőkészség, a minden el van torzulva. Tehát a legpozitívabb fogalmakhoz a legrosszabb dolgok társulnak valójában. Ami azt jelenti, hogy ha az ember emberi módon szeret, akkor gyilkol. És nem érti, hogy miért nincsen békessége, miért vannak ilyen balesetek, meg ilyen balhék, meg minden. Azért, mert azok után, hogy Isten megmutatta, hogy mi az, hogy szeretet az igazságban, lélekben, én visszamentem a testi szeretetbe, a testi megfelelésbe, megfelelési kényszerbe. Ezt nincs értelme tovább mondani, úgy érzem. Ez idáig is sok volt, nem akarom túltolni. Főképp azok számára, akik újak, lehet, hogy ez kissé sok és felfoghatatlan. Kívánom, hogy mindenki megértse lélek által, hogy ez miről szól, mert ez óriási botrány. Én is hallom. Mert én látom mind a két perspektívából. Látom testi szemszögből is, és látom a lélek szemszögéből is ezeket a kijelentéseket. A test szempontjából ez akkora hülyeség, akkora marhasság, hogy ezt még nem hallotta. De a lélek szempontjából, a lélek szemszögéből szent igazság, amit ha az ember megért, akkor szó szerint feltámad és megtartatik az ő lelke. Ez történik. Én inkább itt felolvasnám, amit írt Éva, hogyha Kornéliának, hogyha esetleg még van valami, akkor azt meghallgatom. Utána felolvasom azt, amit írt Éva, mert abban van a lényeg.
Olvasd nyugodtan. Ennyi jött nekem.
Azt mondja, hogy ne szeressétek a világot. Ezt, amit a szemetekkel láttatok mostanig, és a szemetekkel ismertek, azt a világot ne szeressétek, mert rothadás felé megy minden. És a lelketek is a rothadás fele fog menni, ha azt továbbra is szeretitek. Azok után, hogy megláthattátok lélek által, hogy ez miről szól az elbukott világ, ha visszamentek ahhoz, mint a kutya a hányásához, ti is elrothattok vele együtt. A lelketek teljesen eltorzul, menthetetlenné válik, ne szeressétek a világot. Se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete, az igazság szeretete. Az még mindig testi módon akar szeretni. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élet kérkedése, az élettel való kérkedés, a testi élettel való kérkedés és dicsekvés nem az Istentől van, nem az atyától van, hanem a világból, a világ fejedelmétől, az ördögtől, az elbukott gondolkodásból való. Ezt mondja mindenható Isten. Az előbb még volt egy érdekes gondolat, nagyon kemény gondolat, hogy Isten minket valójában a távózásra készít fel, egészen pontosan a mennybe menetelre, mindenkit, minden lelket. Hogyha én hallom azt, hogy Isten hova hív engem, mert azt mondom, hogy jaj, kösz, nekem nem kell, kell nekem még egy kicsit testi élvezkedés inkább. Ha te volnál Isten, akkor mit kezdene egy ilyen emberrel? Amikor hallja az, hogy van tökéletesség, és mindenem a tiéd, nem csak az asszony, vagy az a férfi, vagy az a ház, vagy az a, nem tudom, az a földi jólét, mindenem a tiéd, mindent érted, teremtettem. Azért akarom, hogy ettől elszakadj, hogy meglásd. Félreveszem a fát, a fa ebben az értelemben, a te földi életed. Félre mozítom a fát, hogy meglásd az erdőt, a teljes teremtést. Ha te azok után azt mondod, hogy te neked visszakarsz menni a világba, a régiekhez, akkor te már játszol a menthetetlenséget kockáztatod a lelked számára. Azt vonzod be magadnak. Nem az van, hogy Isten megedi a párkapcsolatot Gabriella és mindenki, hanem az van, hogy döntsük el, mit szeretnénk. Elhisszük-e, hogy a tökéletességet, a tökéletes eget adja nekünk, a teljes dicsőségét. Vagy be akarunk állni egy fa mögé, egy halott, élettelen fa mögé be akarunk állni. Mert sokan belementek ebbe, hogy jaj, hát akkor most ő is istené, és én is istené, akkor összekötjük az életünket, és kiderült, hogy valójában egyik sem volt istené, egyik sem volt lelki. És elkezdték gyilkolni egymást emberek. Több ilyen történt. És ez még elfogadható, amikor az ember 20 éves, 10 nem tudom én hány éves, elfogadható, mert még fiatal, testi, megtapasztalta a testnek az örömeit, a test kívánságát, és még kívánja. Nem tud attól elvonatkoztatni. De amikor az ember már a korban is benne van, akkor mit akar még? Hány párkapcsolatot? Amúgy ilyen nincs egy párkapcsolat. Házasság volna, törvény. Egész életünkben parázasságban éltünk, és akkor mi kéne nekünk egy párkapcsolat, egy újabb házasság. Azt tényleg muszáj hangsúlyozni. Menjetek nyugodtan, meg lehet nősülni, meg lehet házasodni, Isten sem mondja, de elmondja, hogy be fogsz vakulni. Vissza fogsz kerülni a törvény alá. És az elején talán szép lesz. Talán. De utána lesz annak a gyümölcse, a döntés gyümölcse. Mert mindenestől van. A döntés meg van engedve, szabadon. Ahogy mondta Pál apostol, nekem minden szabad, de nem minden hasznos. Tehát muszáj Isten azt is megengedje, mert hogyha nem engedné meg a következményét az emberi döntésnek, a testi döntésnek, akkor az ember sosem jön neki a testiségből, és a test már rothadna, ugye? A kukacok ennék meg, és akkor a lélek még mindig benne van. Miért? Azért, mert Isten nem engedte meg a szembesülést. Boldog az az ember, akinek Isten megengedi a szembesülést. Mert nekem is megengedi, hogy rosszul döntsek, mint ahogy mondtam a múltkor is. Bizonságot tettem arról, mekkora hibát követtem el. Látszólag apróság, sőt, látszólag tiszta jó volt, szívességet tettem, segítőkész voltam, és örömmel tettem. Látszólag. És valójában tragédiák történtek, borzalmas tragédiák történtek. Isten megmutatta, hogy én gyilkoltam akkor. Gyilkoltam azt, akinek segítettem, mert belementem egy emberi elképzelésbe, egy fölösleges elképzelésbe. Ha látnánk, hogy mit teszünk ilyenkor emberek, zokognánk, sírnánk, kaparnánk a falat bánatunkban. Mert Isten mindenkiben dolgozik, mindenkit, ha engemet hívogatott, akkor őt is hívogatja. Mindenkit hívogat. De én, amikor belemegyek az ő játszmájába, amit Isten benne felépített, azt én lerombolom. Isten építi, valamit elkezd benne egy projektet, egy tervet, hogy na oké, csináld azt, amit akarsz, majd szembesülj. És akkor én menjek is, beleszólok abba, és Isten nevében elveszem tőle a szembesülés lehetőségét. És ezt nevezzük mi szeretetnek. Őrültség. Tényleg. Hát tényleg én várom, hogy jöjjön vissza a karantén, hogyha Isten megadja ezt újból a magyarságnak, hogy a karantén visszajöjjön, meg a kiállási tilalom, akkor hát, ha még néhány ember megmenekülne. Szükséges. Tehát legyen karantén, de elektromos áram nélkül. Mondjuk az sajnos ugye abból nagyon sok öngyilkosság lenne. Tehát, de azért mégis vágyom arra, hogy valamiképp az a testnek a megkötözése karantén törvények által visszajöjjön, ugye, hogy kapta Tibor is álmában, hogy az orosz ortodoxia által tudna visszajönni, úgymond a törvény, hogy néhány lélek még megmenekül Magyarországon. Mert annyira el vannak torzulva a magyar lelkek, hogy egyszerűen kevés az esély arra, hogy megmeneküljön még valaki. Ez az igazság. Aki ezt nem látja, meg fogja majd látni. Kívánom, hogy ne legyen késő, amikor ezt meglátja az ember. Pontosan, Mário, ez a paráznaság. Tehát mi azt hiszük, tehát ugye annyira primitívek voltunk, mert ugye hát akkor nem tudtunk másképp gondolkodni. Még ezt is nehezen ismertük el, hogy az, hogy én ránéztem egy másik nőre, feleségemen kívül, meg hogy testileg ugye parázna, még azt sem akartam elismerni, hogy paráznaság. Fú, nem, feltétlenül nélkül szeretett mindenki mindenkivel, Szodoma és Gomora. Azt is nehezen ismertük el, hogy van testi paráznaság. Akkor hol voltunk még a lelki paráznaságtól, amit most is elkövetünk, most? Azok után, hogy évek, több éve Isten formál minket, és próbálja a lelkünket megtisztítani. Hol voltunk akkor még a lelki paráznaságnak a felismerésétől, attól, hogy az emberi szeretet úgy, ahogy azt az ember műveli, az maga egyenlő a pokolla, a gyilkossága. Amikor lélek nélkül cselekszem a jót, úgy, mint a Bill Gates meg a társai, filantróp módon, ugye, humanista módon. És igen, az igazság az, hogy ezt is ki kell mondani, hogyha én azon gondolkodok, hogy kéne nekem egy párkapcsolat, akkor tényleg én, hogy az előbb mondta Cornélia, hát neki van párkapcsolata, neki van hitvese, vőlegénye, ő hűséges, kíván lenni hozzá. Hogyha én azon kezdek gondolkodni, hogy nekem kéne a párkapcsolat, akkor már én azzal bizonságot tettem, hogy én találkoztam a vőlegénnyel, így éppen csak, hogy egy pár szót váltottunk egymással, de nem akartam őt megismerni. Nem akartam megismerni az ő szerelmét, az ő hűségét, és nem akartam hűséget tanulni tőle. Erről teszek bizonságot azzal, amikor azt mondom, hogy kell nekem egy újabb párkapcsolat. Ez van, emberek. A hűtlenségemről, a paráznaságról teszek bizonságot. És mondom, hogy 20 évesen az ember ezt csinálja, az még elfogadható. De még úgy sem, mert ez nem korfüggő. Mert ha valaki fiatalon van lehetősége megtapasztalni azt a szerelmet, mert épp az, hogy ő még nincsen megfertőzve annyira a testi paráznaságokkal, a hazug örömökkel, és így neki még volna lehetősége arra, hogy egyből, hát az, képzeld el, hogyha én is úgy kezdtem volna annak idején, hogy egyből megismerem az igazi szerelmet. És persze azzal a párhuzamosan Isten megmutatja azt, hogy figyelj meg, a földi szerelem ilyen. És megmutatja a szenvedéseket kívülről, mint külső képeket látom, és nem kell belemegyek egy csomó fölösleges szenvedésbe, civakodásba, öldöklésbe. Hogyha azt megúszhattam volna, jó lett volna, de valamiért nem úgy sikerült. A bűn miatt nem úgy sikerült, sajnos. De hogyha valakinek úgy sikerül, hú, én örvendek annak. Nem irigylem őt egyáltalán, sőt, örvendek, hogy bár neki sikerült. Nekem nem sikerült, de neki sikerült. Egy néhány fölösleges kanyart, fölösleges tévelgést, fölösleges fájdalmat, fölösleges tragédiát elkerültett azáltal, hogy egyből az igazi szerelmet ismerte meg, és nem kellett tékozoljon egy olyan szerelemben, ami olyan sebeket okoz neki, amit vagy be lehet gyógyítani majd, vagy nem. Jó elmondani ezt, drága embertársak, tehát ilyen mond Kati, hogy megvallja, hogy igen, és sokan úgy mentek bele a felemás igába, hogy azt gondolták, azt feltételezték a másikról, ami bennük sem volt meg. Azt feltételezték a másik, hogy jaj, ő az annyira lelki. Mi majd spirituálisan fogunk, teljesen lelki módon fogunk közösülni, meg minden lelki módon fog történni. És közben aztán jött a valóság, hogy te valójában te sem voltál lelki, és ő sem volt lelkileg újjászületve. És akkor szerint nagy gyötrődés, kemény gyötrődés. Ez szokott történni. De hogyha van bennük alázat, és engedik magot megtörni a törvény által, és Isten kegyelmét elfogadják, akkor, mint mondtam, újjászüli őket, gyermekké teszi őket. De hogyha továbbra is ők, hogy mondjam, kirakatba teszik ki az ő házasságukat, és azzal dicsekednek, ami az elbukott állapot, akkor sajnos olyan kemény szenvedések kell még következzenek, amelyeket a test nem tud elhordozni, és fennáll a veszély, hogy még a lélek is beletör abba. Pontosan, Gabriella, tehát pontosan ez történik, hogy Isten felkészít minket arra, hogy bármikor véget érhet ez a földi élet, és nem csak arra, hogy bármikor véget érhet ez a földi élet, hanem arra is, hogy maradjon mag itt a földön, hogyha még lesz élet, tehát nem biztos, hogy most itt össze fogom volni minden, de számunkra már történik az apokalipszis. Mi ugye ítélet alatt vagyunk, ugye, mert mi kaptunk rengeteg lehetőséget arra, hogy megismerjük az igazságot. És lehet, hogy számunkra véget fog érni most már ez az egész földi élet. Lehet, hogy hamarosan, Isten tudja. De nem ez a mi dolgunk, hanem az, hogyha ha maradunk, ha tovább menjünk, úgymond, ha felemel az Atya hozzá minket. A lényeg az, hogy legyünk tiszták. És hogyha maradunk is, akkor tisztán maradunk. Maradjunk tisztán, és akkor tiszta magot lát a Föld általunk. Tiszta magot fog kapni a Föld, mert mi is kaptunk tiszta magot. Mert voltak, akik itt voltak a Földön, és éltek hosszú éveken keresztül, de magot szórtak, és tiszta, feltűzetlen magot szórtak, hogy kapjunk mi is abból. És ez így tisztességes. Tehát ha maradunk, ha megyünk, teljesen mindegy. Ahogy mondta Jézus, nem azért imádkozott, hogy kivegyen minket a világból, hanem hogy megőrizzen minket a tévelgéstől, a bűntől. Hogy a lélekben mi a mennyben kell, hogy legyünk. És a mennyei dolgokat jelentsük ki itt a Földön. Azok számára, akik még földi módon gondolkodnak, testi módon látnak és értenek. És ez is dicsőséges. Mert hogyha én belevetem magamat az élő vízbe, és onnét veszem a friss, a tiszta vizet, amit megosztok embertársaimmal, a számomra is öröm. Tehát a Földön sincsen nagyobb öröm, mint a mennyei örömöt venni és megosztani embertársainkkal. Nincs nagyobb öröm. Ezt el tudom mondani. Persze én is vágyakozok arra, hogy folyton benne legyek a tökéletességben, amit megláthattam Isten által, de most már még legyen egy kis türelmem nekem is. Mert volt türelme másoknak is előttem. Mert ez öröm, tehát hogyha az ember felvállalja úgy, ahogy Isten neki adja, felvállalja, akkor nincs jobb munka ennél. És Pál apostol azt mondja, hogy ő a hit nemes harcát megvívta, a futását elvégezte, és örömmel beszél erről. Teljes békesség, azt mondja, hogy az én utam most már elvégeztetett. az én elköltözésemnek az ideje most már közel van, ő ezt érezte, hogy neki már nincsen sok itt a föld életben, de tudta, hogy ő azt, amivel meg lett bízva, azt elvégezte, és örömmel végezte. Teljesen biztos, hogy nem volt neki akkora öröme korábban semmilyen munkában, semmilyen tevékenységben, semmilyen kapcsolatban, párkapcsolatban, vagy bármiben, tudományban, mint amekkora öröme volt neki abban, hogy a Krisztust hirdethette. Ez teljesen biztos. Még úgy is, hogy megverték őt emiatt. Megverték, megalázták, börtönbe dobták, meg minden. Még úgy is. A legnagyobb öröm, amit ő valaha tapasztalt a föld életében, az volt, hogy ezt a munkát végezhette, a hit nemes harcát megvívhatta. És erre hív Isten mindenkit, hogy a hit nemes harcát vívja meg. Nem arra, hogy Isten még minket kell folyton ráncigálni, de gyermekem, ne gondolj meg magadat, mert el fogsz veszni. Hát hogyha egyfolytában mi így vagyunk, hogy sántikálunk balra és jobbra is, akkor tényleg az kell történni, azt mondja Isten, hogy inkább akkor kiveszem most a világból, akkor most fog meghalni az ő teste. Szó szerint emberek, ez nem vicc. Inkább akkor most halljon meg a test, de a lélek meneküljön meg, mert a test még éljen 30 évet vagy 50 évet, és a lélek elveszem teljes mértékben. De hogyha folyton sántikálunk balra is és jobbra is, hogy Isten még a gyermekei miatt is annyit kell aggódjon, úgymond, hogy nem is nagyon tud figyelni, most képletesen mondom ezt, hogy értsük a lényeget. Hogyha ennyi baja van az ő gyermekeivel, hát akkor hogy mentse meg ő a világiakat, akik a világ által meg vannak kötözve? Hogyha még velünk is ennyi baja van, folyton kell figyelmeztessen, ne menjél balra, ne menjél, ne csináld azt a hülyeséget, ezt már ezerszer elkövetted. Hát ha egyfolytában ezt kell csinálni velünk, akkor két választása van neki. Vagy visszaenged a világba, a bűnbe, a testbe, a törvénybe, vagy pedig a testünk életét elveszi, hogy a lelkünk meneküljön meg. Ez a két lehetősége van. Te mit javasolsz neki? Tanácsolj, adjál neki tanácsot a mindenható Istennek, hogy mit csinálj. Engedje meg, hogy visszamenj a bűnbe, és nem biztos, hogy még egyszer meg fog szabadulni abból. Vissza a törvénybe, bármi megtörténhet. Vagy pedig most elveszi az életedet, hogy a lelked valahogy megmeneküljön. Vagy pedig kívánod a hűséget, és beállsz az aratásba, a gyümölcsösbe, örömmel és jókedvel, addig, amíg van még lehetőség erre. Na ez látod, Gabi, hát ilyeneket szeretnék olvasni, nem az, hogy párkapcsolat, meg nem tudom én, mi azon gondolkozunk, hogy kéne egy új feleség, 70 évesen is, táljon meg a verekedés. Azt mondja, édesanyám, megtért, miután olvastam neki a Bibliából, és kidobta a Mária képeket a házból. Böjtöltem, és a testvérem meggyógyult. De ez nem lenne lehetséges, ha éppen egy párkapcsolatban szenvednék. Na, mit szenvedtetsz engemet? Drága gyermek, atyám, fia, mit szenvedtetsz engem? Ha neked ilyen bizonyságod van, akkor én mit prédikálok én? Miért nem mondod el? Mondd el, hogy mik történnek veled. Erről kell beszélni, nem, hogy kell. Ez a lehetőség. Van lehetőségünk erről beszélni. És nincsen nézszebb. Miről akarunk beszélni? Megint nem mosta meg, büdös a lába. Megint berugott. Inkább erről akarsz beszélni? Hát Isten könyörüljön rajtunk, tényleg. Nem tudok más mondani. Engedjük, hogy a testi szemeinket picit elhomályosítsa a mindenható Isten. Az ő lelke által. És a lelki szemeinket megnyissa, hogy lássuk az ő dicsőségét, és örömködjünk az ő dicsőségében, és onnét beszéljünk, onnét cselekedjünk, hogy ilyen szép dolgok történhessenek, amiről beszél Gabriella. Csak ennek van értelme. Ez a szép, ez a dicsőséges, ebben van öröm, lelki öröm. Testi öröm az volt bőségesen, és volt gyümölcse is annak bőségesen, fájdalom, szenvedés, jó sok. Még kell abból, vagy inkább választjuk a lelki örömet. Mert a mennyek országa nem evés, nem ivás, nem egy újabb párkapcsolat, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ennyi, ingyen kaptátok, és ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!